Negyedik rész. Wolters igazgató úr boldogságához csupán egyetlen dolog hiányzott, mégpedig az, ha lehetősége nyílt volna ünnepélyesen megjutalmazni valamelyik csoda gyerekét. Körül is járt az osztályban, megkérdezte a sztárokat. De sajnos csak néhánynak volt egy pár sárga cédulája. Egyetlen egy se akadt köztük, aki a jutalomhoz szükséges számot fel tudta volna mutatni. Most sokat áldozott volna érte, ha megnyílik a hülye német fiúcska esze. Ebben a pillanatban, amikor már az utolsó reménysugár is kialudt, Tom Sawyer az emelvényhez lépett. 9 sárga, 10 vörös és 10 kék cédulát tartott a kezében, és egy bibliát kért. Ez úgy hatott, mintha derült égből csapott volna le a villám. Wolters igazgató úr legalábbis mindenre el volt készülve, csak azt nem hitte volna, hogy belátható időn belül éppen Tom kér Bibliát. De nem maradt ideje a tűnődésre. A fiú kezében voltak a hivatalos, hamisítatlannak látszó bizonyítékok. Tom tehát a bíró úr és a többi kiváltságos személy közé került a dobogóra, és a nagy újság ünnepélyesen és hivatalosan is tudomására adatott a többieknek. Ez volt az évtized legváratlanabb meglepetése, és olyan megrökönyödést keltett, hogy Tom majdnem olyan csodálatos színbe tűnt fel az osztály előtt, mint a híres bíró úr. És a gyerekek egy természeti tünemény helyett kettőt bámulhattak. Osztálytársait persze, különösen a fiúkat, ette a sárga irigység. Azok szenvedtek természetesen a legjobban, akik elkésve bár belátták, hogy ők maguk juttatták Tomot ehhez a dicsőséghez, amikor ostobán eladták neki cédulájukat ugyanazokért az értéktárgyakért, amelyekért a meszelés előjogát vásárolták meg. Mindannyian dühösek voltak magukra, mert úgy érezték, Galád Cselnek lettek áldozatai. A díjat az igazgató úr olyan ünnepélyességgel adta át Tomnak, amilyent a körülmények között egyáltalán ki tudott fejteni. Szegény homályosan sejtette ugyan, hogy valami nincs rendben. Ösztöne megsúgta, valami szemfényvesztés lappang a háttérben, ami nem tudná a napvilágosságát elviselni. Egyszerűen képtelenség volt, hogy éppen Tom gyűjtött volna össze szellemi kincses kamrájában 2000 sornyi bibliai bölcsességet, mikor rendes körülmények közt kétségkívül már fél tucat is megártott neki. Amy Lawrence büszke volt és boldog. Mindent elkövetett, hogy Tom észrevegye arcán ragyogó büszkeségét, de Tom nem nézett volna rá a világ minden kincséért sem. A kislány csodálkozott. Mák szemnyi zavar fogta el, majd a gyanúnak röpke múlékony árnyéka suhant át lelkén, hirtelen tova tűnt, majd újra erőt vett rajta. Körülnézett. Egy gyors pillantás világokat döntött meg benne. Szíve elfacsarodott. Dühös és féltékeny lett. Könnyei kicsordultak, gyűlölt mindenkit, de legjobban, mint ő hitte, az áruló Tomot. Tomot bemutatták a bíró úrnak. De nyelve megbénult, alig tudott szóhoz jutni. Szíve remegett, részben a nagy férfiú jelenlététől, részben pedig attól, hogy ez a nagy férfiú az ő apja volt. Ha sötét lett volna, legszívesebben leborul elébe, hogy imádja. A bíró úr kezét Tom fején nyugtatta, derék fiatalembernek szólította, és megkérdezte, hogy hívják. A fiú dadogott, nagyokat nyelt, végre kinyögte. Tom!
Na várj csak, fiacskám, nem Tom a te becsületes neved.
Tomász! Úgy van, helyes. És mondd csak, fiacskám, nincs neked még valami neved?
Remélem, hogy van.
Mondd meg szépen a bíró úrnak a nevedet, Tomás, biztatta Wolters igazgató úr. Tedd hozzá, bíró úr, ne feledkezzél meg az illemről.
Tomás Sawyer, bíró úr.
Jól van, fiacskám, jó gyerek vagy, derék fiú vagy.
2000 sor bizony nagyon sok, igazán derekas munka volt. De sohasem fogod megbánni, hogy annyit fáradtál a 2000 sor megtanulásával, mert a tudás mindennél többet ér a világon, azt teszi naggyá és jóvá az embert, és majd, ha te is nagy és jó ember leszel, Thomas, a múltra visszatekintve azt fogod mondani, mindezt a gyerekkori vasárnapi iskola áldásainak köszönhetem. Mindezt kedves tanítómnak köszönhetem, aki megtanított tanulni. Mindezt a jó igazgató úrnak köszönhetem, aki buzdított, aki vigyázott rám, aki egy gyönyörű, szép, remek bibliát adott nekem örökbe. Mindezt a jó nevelésnek köszönhetem. És biztos vagyok benne, a világ minden kincséért sem adnád oda ezt a 2000 sort, amit megtanultál. De most elmondasz nekünk, nekem és ennek a hölgynek valamit, amit megtanultál, ugye, fiam? Mert mi igazán szeretjük ám a jól tanuló kisfiúkat. Biztosan tudod a 12 apostol nevét, ugye? Mondd meg szépen, hogy hívták az első kettőt?
Tom egyik kabátgombját csavargatta szégyenlős arccal, aztán elpirult, és lehunyt a szemét. Wolters igazgató úr lelke is elcsüggett. Arra gondolt, teljes képtelenség, hogy Tom akár a legelemibb kérdésre is válaszolni tudjon. Miért is kérdezte hát a bíró úr? Mégis úgy érezte, kötelessége biztatni, és megszólalt.
Ne félj, Tom! Na, felelj szépen a bíró úrnak!
Tom csak irult-pirult.
Ugye nekem megmondod?
Kérdezte a hölgy.
Mondd meg szépen, hogy hívták az első apostolokat?
Dávid és Góliát.
Borítsuk a felelet további fejleményeire a feledés könyörületes fátyolát.
Egykor megszólalt a kis templom rekett harangja, és a hívők lassan gyülekeztek a délelőtti istentiszteletre. Az iskolás gyerekek szüleikhez húzódtak és együtt ültek le, hogy felügyeletük alatt maradhassanak. Polly néni is megérkezett. Tom, Sid és Mary egy padban ült vele. Tom a pad legszélére került, hogy lehetőleg minél messzebb legyen az ablakon át is csábító, hívságos külvilági képektől. A tömeg lassan egészen megtöltötte a templomot. Elől ült az öreg postamester, aki valaha jobb napokat is látott, a polgármester úr és felesége, mert annyi más fölösleges dologgal együtt polgármesterük is volt, a békebíró, a szép szőke özvegy Douglasné, egy jólelkű, bőkezű, még csinos 40-es hölgy, övé volt a város egyetlen villája, amely a Cardiff-hegy ormán büszkélkedett, és amely a szíves és pazar vendéglátás tekintetében a város legelső háza volt. A köztiszteletben álló hallotthátó Ward úr a feleségével, egy kisé távolabb, egy új kiválóság Riverson a környékbeli ügyvéd. Mögötte a falu szépe, akit egész csapat felcicomázott, felszalagozott fiatal hölgy vett körül. Mögöttük a helység aranyifjúsága helyezkedett el, akik persze kikenve, kifenve az ajtó előtt várták meg, míg bámész sorfaluk között az utolsó lány is bement a templomba, és csak azután vonultak maguk is utánuk. Utolsónak jött be a mintafiú, Willie Mafferson, aki olyan óvatosan fogta karon anyját, mintha hímes tojás lenne. Mindig ő maga kísérte el édesanyját a templomba, és természetesen minden öregasszony gyönyörködött bennük. A fiúk viszont utálták Willit, mert túlságosan jó gyerek volt, és azon kívül minduntalan követendő példaként állították elébük. Szivar zsebéből, de úgy, mintha véletlenül történne, kifityegett a hófehér vasárnapi zsebkendő. Tomnak nem volt zsebkendője, nála egyébként is felvágásnak számított minden ilyesmi. Miután a gyülekezet együtt volt, a harang még egyszer megkondult, hogy a lustákat és késlekedőket utoljára figyelmeztesse. A templomra ünnepélyes csend borult, amit csak a karzaton levők suttogása és kuncogása zavart meg. A karzat különben az egész istentisztelet alatt suttogott és kuncogott. Egyszer hallottam ugyan, volt valahol egy templom, ahol a karzaton is csendben maradtak. De bizony már elfelejtettem, hogy hol. Biztosan nagyon régen volt, és így alig emlékszem a részletekre. Talán külföldön történt. A pap kihirdette az elénekelendő zsoltár számát, majd kellő érzéssel felolvasta a szöveget, a vidékünkön közkedveltségnek örvendő papi stílusban. A hangsornak körülbelül a közepén kezdte, és innen kapaszkodott felfelé egy bizonyos pontig, ahol hatalmas súllyal megnyomta az utolsó szótagot, aztán hangja úgy bukott le, mint az ugró a trambulinról.
A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséred.
Kitűnő előadónak tartották. Jótékony célú estéken mindig szavalt néhány költeményt, és egy-egy előadott vers után a hölgyek rajongva emelték fel a kezüket, majd elgyengülten hulladták vissza ölükbe, fejüket ingatva, szemüket eltakarva, mintha csak azt mondanák, szavakkal nem is lehet kifejezni, milyen szép. Nem is való földi halandónak, túlságosan gyönyörű ez.
Az ének után Sprague tiszteletes úr felcsapott hirdetőtáblának, és közleményeket olvasott fel. Gyűlésekkel, társaságokkal, ügyekkel kapcsolatban, s már-már úgy látszott, hogy listájának csak az ítéletnapkor lesz vége. Ez egészen különleges amerikai szokás volt, amely még városokban is, úgy szólván a mai napig divat. Bár a napilapok bőven beszámolnak hasonló eseményekről. Gyakran bizony így van ez, hogy éppen a legkevésbé indokolt szokásoktól és hagyományoktól lehet a legnehezebben megszabadulni. Ezek után a tiszteletes úr imádkozni kezdett. Imája nagyon megfelelő és kitűnő volt, és egészen a részletekbe bocsátkozott. Könyörgött a gyülekezetért, a gyülekezet minden tagjáért, a faluban lévő többi egyházért, magáért a faluért, a kerületért, az államért, az állam vezetőjéért, az Egyesült Államokért és ennek egyházaiért, az elnökért, a kormány férfiakért, a szegény tengerészekért, akik viharokkal küzdenek, az európai uralkodók és keleti zsarnokok jármában nyögő milliókért, azokért, akik nem látnak és nem hallanak, bár szemük van a látásra és fülük van a hallásra, a szegény hajótöröttekért, akik messze szigeten sanyarognak, és azzal a könyörgéssel fejezte be szavait, hogy